Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Már is folytatjuk az egészségkódot, ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit jelentenek a lejárati és a minőség megőrzési idők, mennyire biztonságos a fagyasztás, vagy éppen az újrafagyasztás, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Pilling Robert dietetikus, saloklebeles táplálkozástudományi szakemberrel, egészségügyi menedzserrel, a Semmelweis Egyetem mesteroktatójával beszélgettem mindenről, akit először arról kérdeztem, hogy mi a különbség a minőségét megőrzi és a fogyasztható dátum között.
Mindig örülök, hogyha ezek kerülnek szóba, mert amit az előző mondatokban hallhattunk, tehát a fenntarthatóság, a fenntartható élelmiszer termelés, az élelmiszerpazarlás csökkentése, az egy nagyon-nagyon fontos közös ügyünk. Tehát ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy háztartás évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki a hulladékba. Nyilván ennek hatalmas környezeti lábnyoma van, sőt, tegyük hozzá, a pénztárcánkra is hatást gyakorol. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük azt a dátumot, amit a csomagolt élelmiszereken találunk. És valóban nagyon fontos, hogy értsük is azt, hogy ez hogyan van föltüntetve. Nagyon egyszerű a két megjelölés közötti különbség, amire azt látjuk, hogy úgy írták fel, hogy minőségét megőrzi, az ugye maximum, hát nem olyan jó lesz, amikor lejár, és elváltozik valamilyen tulajdonsága, esetleg kevésbé lesz ízletes, de általában nem okoz különböző élelmiszerbiztonsági problémákat, vagy egészségügyi problémákat, ha elfogyasztjuk. Ha valamin azt látjuk, hogy fogyasztható, akkor bizony egyrészt meg kell néznünk, hogy meddig, másrészt meg kell néznünk a mellette lévő tárolási körülményeket, mert már az a dátum is csak addig vonatkozhat, ameddig ez a tárolási körülmény biztosítva van. És azt tudni kell, hogy ami így van jelölve, hogy fogyasztható, annak az elfogyasztása a lejárati időn túl az adott esetben komoly egészségügyi problémát is okozhat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel legyünk tisztában, és mindig nézzük meg a csomagoláson, hogy melyiket tüntették föl rajta.
És hát felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkozik, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, egészségügyi menedzser. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor a dietetikus, az egészségügyi szakember hogyan táplálkozik, mennyire figyel oda ezekre az alapszabályokra?
Ezt a kérdést soha nem ússza meg az ember, hogyha dietetikusként érkezik valahová. Ugye ezért ezek rokon területek, tehát ugye mindegyik egészségügyi tematikával foglalkozik. Ugye a dietetikus az, aki a beteg emberek gyógyításával is foglalkozhat a táplálkozása útján. A táplálkozástudomány szakember meg inkább élelmiszerekkel és az egészséges emberek táplálkozásával foglalkozik. Úgyhogy nem tudom elkerülni valóban ezeket a kérdéseket, hogy mit is eszik a dietetikus. Természetesen a dietetikus pont ugyanolyan ember, mint bárki más. Abban különbözik, hogy jobban megnézi valóban, hogy mit vesz le a polcról a boltban. Tehát én vagyok az, aki képes tényleg egy egyszerű bevásárlással akár egy másfél órákat is eltölteni, mert közben megáll, nézegeti az élelmiszerek címkéjét, felfedezi az új élelmiszereket, és adott esetben nem rest ezeket kipróbálni is. Aztán természetesen, hogy megmaradnak-e ezek például az én táplálkozásomban, az én étrendem részét képezik-e majd, az nem teljesen biztos, de az biztos, hogy nagyon sok mindent ki szoktam próbálni.
És hát akkor sokkal tudatosabb, ezt kijelenthetjük.
Nyilván sokkal tudatosabb vagyok, de mondom, én is azért egy fogyasztó vagyok, tehát rám is hatást gyakorolnak például az akciók, nyilván valamennyire akár a reklámok is, de mondjuk ezeket valamennyire tényleg tudatosan tudom kezelni. Én inkább arra azt mondom, hogy tudatosan és változatosan válogatom össze azt a kosarat, vagy azt az étrendet, amit én elfogyasztok, de azt észlelem, hogy ez a tudatosság egyre inkább megjelenik mindenki másban is, és én ennek nagyon örülök szakemberként.
És hát amikor a lejárati időről beszéltünk, akkor el szokott hangozni az az apró kis mondat, hogy hát a határeset, hogy akkor még megegyük, ne együk, de amit feszegettem a legelején, hogy nem mindegy, hogy adott esetben egy egészséges fiatal felnőtről, vagy egy pici gyerekről, egy kismamáról, egy idős emberről beszélünk. Tehetünk ebben különbséget?
Természetesen tehetünk. Tehát ugye vannak ezek a sérülékeny csoportok, amit említett, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy egészséges felnőttnek lesz mondjuk valamilyen gyomorbélrendszeri panasza egy adott esetben határidőn túl elfogyasztott fogyaszthatósági jelölésű termékkel kapcsolatban, vagy mondjuk ugyanez a probléma egy várandós édesanyát érint, és ezáltal veszélybe sodorja a magzat egészséges fejlődését, vagy mondjuk egy idős embert, akinek a vízháztartása amúgy is eléggé fel van borulva, és a legkisebb vízvesztés is azonnal dehidratációhoz, ezzel együtt dekoncentrációhoz, eleséshez, sérülésekhez vezethet. Tehát valóban vannak olyan csoportok, akiknek még nagyobb figyelmet kell fordítani adott esetben az élelmiszerbiztonság teljesülésére.
És hát említette, hogy vannak ilyen sérülékeny, érzékeny csoportok, de talán a krónikus betegeket nem említettem, őrájuk is gondolom kifejezetten oda kell figyelni.
Nem kerültek ők még szóba valóban, tehát egyrészt a krónikus betegeknél is vannak nyilván olyanok, akiknek mondjuk egy gyomorú emésztőrendszeri problémája van, és nekik ugye nem biztos, hogy a legjobb, hogyha találkoznak egy olyan élelmiszerrel, ami adott esetben nem megfelelő minőségű, sőt, élelmiszerbiztonsági veszélyt, például egy élelmiszerfertőzési forrást jelent, de ezen belül is még egy külön csoportot alkotnak azok a betegeknek autoimmun betegségük van, és adott esetben egy-egy ilyen gyulladásos probléma konkrétan berobbanhat, hogyha egy ilyen ételfertőzés sikerül még összeszedniük mellé.
A gyerekek esetében mennyire kell szigorúnak lenni szülőként?
Én azt az elvet vallom, hogy a gyerekeknek az a legjobb, hogyha találkoznak mindennel. Valóban úgy lesz a legegészségesebb az immunrendszerük, hogyha azt rendszeresen próbára tesszük, ami nem jelenti azt, hogy zöld és penészes élelmiszert kellene nekik adni.
Lejárati túl egy-két nappal a joghurt.
De hogyha csak ilyen egy-két nappal van túl például a lejárati időn a joghurt, akkor számukra sem jelent ennek az elfogyasztása semmilyen különleges veszélyt. Amire ügyelni kell náluk is, hogy ugye a folyadékbevitelük bizonyos esetekben azért nem tudja lekövetni az igényeiket, tehát hogyha előidézünk egy élelmiszerfertőzést, valóban akár óvatlanul, akár gondatlanul, bizony őket is veszélybe tudjuk sodorni, tehát semmiképpen sem árt az óvatosság, de az idősekkel ellentétben azért náluk megvan az a előny gyakorlatilag, hogy az ő szervezetük ezt sokkal jobban tudja tolerálni.
Azt gondolom, hogy ha már így említette, hogy mit tolerál a szervezetünk, vagy mit nem, akkor beszélgessünk a kockázatokról, és emellett a tévhitekről is, hogy milyen problémákat okozhat a lejárt élelmiszerek fogyasztása.
Hát ugye itt is nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú idejű élelmiszerek között, tehát aminek minőségmegőrzési ideje van, mint hangsúlyoztam, annak az elfogyasztása adott esetben akár hónapokkal, sőt, netán évekkel később sem okoz különösebb problémát azon kívül, mint sem, hogy mondjuk nem lesz ízletes, vagy mondjuk egy kellemetlen illat, egy kellemetlen íz kapcsolódik hozzá, de mikrobiológiai veszélyt általában nem tartogatnak. Tehát ugye tipikusan ilyen például a cukor, vagy a nagyon tömény cukrot tartalmazó lekvárok és társaik, amiknek az elfogyasztása hónapokkal a lejárat után is teljesen elfogadható lehet. A rövid lejáratú idővel rendelkező, tehát fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszerek elfogyasztásánál nem az az elsődleges probléma, hogy az ízük el fog változni, vagy az illatuk, vagy a színük megváltozik, hanem az a baj, hogy elszaporodnak bennük azok a baktériumok, amik természetesen is jelen vannak az élelmiszerekben, és ugye ezek okoznak egy élelmiszerfertőzést a mi esetünkben, tehát ott náluk ugye erre kell igazából figyelni, és ők viszont ugye akut problémát okozhatnak ezáltal.
Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy lejárt nyers húsról beszélünk, vagy mondjuk egy joghurtról, ha jól értem?
Mind a kettőnek fogyaszthatósági ideje van, de igen, a húsnál azért különösen oda kell figyelni. Ugye tudni kell, hogy maguk a vágóállatok húsa az általában steril egészen addig, amíg hozzá nem nyúlunk, hogy feldolgozzuk, de hát ahhoz, hogy elénk kerülhessen, mindenképpen föl kell dolgoznunk. Tehát a hús az mindenképpen egy nagyon erőteljesen szennyezett élelmiszeripari termék, minden gondosság ellenére, tehát a felületén pedig ideális feltételek vannak a különböző mikroorganizmusok szaporodására, tehát a lejárt minőségű hús akkor is, hogyha nem mutatja romlás jeleit, de túl van a fogyaszthatósági határidőn, akkor az már inkább nem fogyasztható. Ellentétben a joghurttal, ami általában véve egy nagyon komoly hőkezelési, illetve csirátlanítási folyamaton megy keresztül, és csak élő flórát, tehát hasznos baktériumokat találunk benne, annak az elfogyasztása nem szokott különösebb problémát okozni, akár hetekkel a lejárat után sem. Tehát annak ellenére, hogy a joghurtoknak fogyaszthatósági jelölése van, hogyha kinyitjuk, nem látunk rajta romlásra utaló jelet, nem észlelünk semmilyen szín, állag, szag, ízváltozást, akkor elég nagy az esély annak, hogyha azt elfogyasztjuk, nem is lesz különösebb problémánk.
Igen, ezt akartam ott kérdezni, hogy mennyire bízhatunk az érzékszerveinkben egy ilyen esetben?
Meg kell válogatni, hogy milyen élelmiszerről beszélünk. Tehát ugye a húsnál, mint az említettem, nem igazán bízhatunk az érzékszerveinkben, mert az első időszakban azok a baktériumok kezdenek el a felszínén tenyészni, amelyek nem okoznak semmilyen fizikális változást. Tehát nem látjuk, nem érezzük se az orrunkkal, se a szemünkkel, nem látjuk látjuk. Később kezd el ugye nyálkásodni, ahogy a fehérjéket kezdik el bontani ezek a baktériumok.
Hát addigra már
régen késő van, tehát addigra már nagyjából ilyen milliós, milliárdos nagyságrendben van grammonként baktérium a hús felszínén. A joghurt ugye szerencsére tud egészen jó romlási jeleket mutatni, természetesen, hogyha ilyet látunk, tehát például ilyen zöldes vagy fehérre szigetecske a joghurton, akkor ne azt csináljuk, hogy kikanalazzuk és a többit megesszük, hanem akkor sajnos az egészet ki kell dobni. De ha például egy hosszú ideig érlelt sajtról beszélünk, aminek a kérgén megtelepedett valamilyen kórokozó, és emiatt például látunk rajta egy elváltozást, akkor ugye ő nem tud behatolni az élelmiszer belsejébe, tehát hogyha abból a romlott részt levágjuk, a maradék még hasznosítható lesz, és valószínűleg nem tartalmaz olyan kórokozót, amellyel élelmiszerfertőzésnek tennénk ki magunkat.
Van egyébként akkor ezek szerint olyan élelmiszer, ami ránézésre még jó, de már azért túl sok a kockázat, amit vállalunk.
Tipikusan ilyenek a húsok, húsfélék, tehát ugye ott a hústermékeknél az erőteljes ízesítés, a füstölés, a hasonlók nagyon sokáig képesek a romlás jeleit elfedni, tehát ezért kell velük nagyon vigyázni. Más termékeknél a romlás jelei viszonylag hamar láthatóvá válnak, és adott esetben, mondom, ha eltávolítjuk, lehet, hogy még elfogyasztható az élelmiszer. De itt is vigyázni kell, mert hiába látható jól a romlás jele, például egy nagy víztartalmú terméken, ahogy említettem, nem elég, hogy kikanalazzuk, mert addigra a penészgombák és a baktériumok már gyakorlatilag az élelmiszer teljes terjedelmében szépen eloszlottak.
Ez egy lekvárra, dzsemre is igaz?
Általában igen, az alacsonyabb cukortartalmú lekvárokra, ugye tipikusan magas cukortartalmú lekvár, a szilva lekvár szinte gyakorlatilag évtizedekig eltartható, de ezek a dzsemek és társaik, amiknek viszonylag magas a víztartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ezek valóban így tudnak romlani, hogy mire látjuk rajtuk a romlási jelet, addigra már a élelmiszer teljes terjedelme fertőzöttnek mondható, és nem érdemes elfogyasztani.
Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Ott mondjuk az érzékszerveinkre, a látásunkra hagyatkozhatunk, látjuk, hogy az almának egy része már mondjuk barna, puhább, de mondjuk a másik része megmenthető-e?
Ez egy rendkívül jó kérdés, mert hogy a leggyakrabban kukába dobott élelmiszerek egyike, az pontosan a gyümölcs, a különböző romlási jelek miatt. Maga a gyümölcs az általában elég jó természetes védelemmel rendelkezik a különböző romlások ellen, de természetesen semmi sem tart örökké, előbb-utóbb megjelennek mindegyiken a romlás jelei. De itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük, hogy mi az, ami esztétikai probléma, és mi az, ami élelmiszerbiztonsági probléma. Tehát az, hogy egy banán elkezdett megbarnulni, az nem egy mikrobiális romlást jelent, az egy enzimes barnulás. Ugyanez vonatkozik például a megvágott almára, tehát hogyha én fölvágom az almát, és az a szép fehér alma húsa elkezd barnulni, az nem azt jelenti, hogy itt elterjedtek a penészgombák és a egyéb mikroorganizmusok, hanem egész egyszerűen egy enzimes barnulás következett be. Ha penészes részt látunk egy zöldségen, egy gyümölcsön, és ez érezhetően nem terjedt át a gyümölcs többi részére, tehát például nem puhult meg a gyümölcs húsa, nem változott el, nem eresztett levet, akkor nagyon az esetek többségében friss, tisztánra mosott éles késsel ezt a részt kimetszve a zöldség és a gyümölcs többi része még általában hasznosítható marad. De itt is igaz az, hogy meg kell néznünk, hogy látunk-e bármilyen romlási nyomot a maradékon, mert bizony kiderülhet, hogy ami az alma tetején egy kicsi barna folt, az igazából csak a felszín és belül már a teljes alma romlott valóban. Ilyen esetben én azt tanácsolom, hogyha bármennyire is fáj a szívünk, érted, ki kell dobni az adott élelmiszert.
Egy-két villámkérdés az, ami még így eszembe jut hirtelen, hogy mondjuk nézzünk egy enyhén penészes kenyeret vagy zsömlét, azzal mit csináljunk?
Hát a zsömléről van szó, én azt már nem fogyasztanám el, tehát az fuka mindenképpen. Az állatoknak se adjuk oda, mert fertőző, illetve toxin tartalmazhat, és rosszat tehetünk velük is. Tehát az állatok alatt ugye nem csak nagyvágó állatokra gondolok, hogyha valaki vidéken sertést vagy marhát tart, hanem például a madaraknak se adjunk penészes cereáliákat. Mi pedig azért ne fogyasszuk el, mert hogy egész egyszerűen a zsemlének a tömege, a térfogata olyan kicsi, hogy mire látunk rajta egy romlási jelet, addigra az egész fertőzött. Kenyérre ugyanez vonatkozik, nagyon-nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk a megvágott kenyér vágási felszínén látunk egy kezdődő penészfoltot, hát abból bizony nagyon sokat le kell vágni, hogy a penész alá tudjunk menni, de ha még csak azt látjuk, hogy egy-két foltocska van és picike, akkor valóban egy jó vastag részt levágva a maradék talán még menthető, de én azt szoktam ajánlani, hogy ilyenkor már valamilyen hőkezeléssel kombináljuk, tehát például akkor legyen abból pirítós, meleg szendvics, kenyér, kocka, hasonlók, És hogyha pedig több ilyen foltot látunk, illetve a héj felszínén is megjelennek, akkor azt már nem tudjuk megmenteni azt az élelmiszert.
Egy hetes húsleves van a hűtőben.
Sajnos az lefolyó, vagy attól függ, hogy kinek vannak ilyen lehetőségei, hogy élelmiszer hulladékos kuka például, semmiképpen sem javaslom az elfogyasztását, tehát a tojás mellett a húsleves az, ami az ideális táptalaja a baktériumoknak. Tehát gyakorlatilag annyira, hogy ugye laboratóriumban szoktuk is majd, hogy nem ilyen táptalajon tenyészteni a baktériumokat.
Ha felforralja az ember, nem. Akkor sem. Nagyon fontos kérdések ezek, nem. Mert ugye, nem. Mint laikus, nem tudja az ember, hogy mivel tesz jót vagy rossz.
Azért nem, mert ugye beszéltünk arról, hogy van élelmiszerfertőzés, és van élelmiszermérgezés. A húslevesben megtelepedő baktériumok és mikroorganizmusok egy jelentős része képes élelmiszermérgezést is okozni. Tehát azzal, hogy én felforralom, azzal magát a baktériumot elpusztítom, de a toxinját, a mérgét nem, tehát megeszem, és utána még komolyabb problémáim lehetnek. Semmiképpen se használjunk fel egy hetes húsleves semmire.
Még visszaugrénék egy pillanatra. Például a fagyasztott gyümölcshöz megvesszük a boltban, lefagyasztjuk, és nagyon sokan ilyenkor ugye nem mossák meg, hanem kiveszik az acskóból, és úgy használják fel. Ez valid megoldás?
A fagyasztott gyümölcsök nagyon-nagyon higiénikus körülmények között készülnek a gyárakban. Pontosan azért, hogy eltarthatóak maradjanak, hiszen a gyors fagyasztás esetén semmilyen más tartósítási módszert nem alkalmazunk, csak a hőelvonást. Tehát ők nagyon-nagyon alaposan tisztított zöldségek, gyümölcsök, és nincs szükségük további tisztításra, annyira nem, hogy igazából csak növelni tudjuk a baktérium mennyiséget rajta, hogyha például egy csapvízzel lemossuk.
Szóba került többször, de csak említés szintjén a fenntarthatóság. Hogyan, milyen tanácsokat adna, hogy azért ez minél jobban szem előtt legyen, de nyilván az egészségünket ne veszélyeztessük?
Az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tanácsolni, az, hogy mindig nézzük a lejárati időt, a boltban is, és mindig ahhoz képest vásároljunk, hogy mikor tervezzük elfogyasztani. Tehát nincs semmi baj azzal a termékkel sem, ami a boltban ki van téve, és mondjuk holnap vagy holnap után jár le a fogyaszthatóság ideje, ha mi aznap vagy másnap meg akarjuk enni, akkor nyugodtan tegyük ezt a kosarunkba, és ne válasszuk azt, amelyik még hosszabb lejárati idejű, hiszen azzal mondjuk lehet, hogy pont azt idézzük elő, hogy az ott fog maradni a boltban, és a boltnak ezt meg kell semmisíteni, hiszen ő már nem adhatja el a lejárati időt követően. Tehát ez az első, hogy tudatosan vásároljunk, a másik az, hogy legyünk tudatosak, és úgy rendezzük be a hűtőt is. Ugye vannak erre nagyon jó kis hűtőrend táblázatok, hogy mit hová kell tenni, melyik megy alulra, melyik megy fölülre, de számunkra az a legfontosabb, hogy áttekinthető legyen. Tehát, hogyha eltűnik egy joghurt a hűtő mélyén, akkor valószínűleg ott élelmiszert fogunk pazarolni. Hogyha a szem előtt van, és időnként vesszük a fáradtságot, hogy a három doboz hasonló joghurt közül megnézzük, hogy melyik mikori lejárati idejű, és azt vegyük előre, amelyik leghamarabb le fog járni, akkor a legnagyobb valószínűséggel azt fogjuk a polcról is leemelni, amikor legközelebb reggelizünk. Tehát mindenképpen egy kis figyelmet javaslok, és ez nem csak a fenntarthatóság érdekében fontos, hanem valóban a pénztárcánk miatt is. Tehát sok-sok 10 vagy akár 100 000 forintot tudunk megtakarítani így évente, ami egy háztartás szintjén akár egy havi fizetés is lehet, hogyha vigyázunk arra, hogy mi mikor jár le, és még elfogyasztjuk azelőtt, mielőtt ki kellene dobnunk.
És hát a másik kérdés, amit többször is hangsúlyozott a biztonság, az egészségünk, és a kritikus életkorban vagy állapotban lévő embereknek a védelme.
Így van, természetesen, tehát ahogy mondtam, a emberi egészség a legfontosabb, tehát semmiképpen sem kockáztathatunk semmilyen ember egészségét, vagy esetleg még ennél is rosszabb körülmények közé kerülését azzal, hogy a fenntarthatóságot, vagy a gazdasági szempontokat helyezzük előtérbe. Tehát ennek a családi elemezés szintjén is meg kell jelennie, tehát hogyha mondjuk több generáció él egy fedél alatt, akkor mondjuk lehet, hogy én magamnak kiveszem azt a joghurtot, ami a múlt héten lejárt, és elfogyasztom, de a nagyszülőmnek már nem adom oda, hanem neki azt adom, amit tegnap hoztam a boltból.
Vagy pontosan a pici azért.
Vagy a pici gyereknek. A pici gyereknek mindig ugye frissen főzünk, például hogy a legnagyobb tápanyag mennyiséget tudjuk biztosítani, és valóban ezt az idős családtagjainkkal szemben is érvényesíteni kell. De mondom, ezek között a szempontok között nagyon ügyesen lehet egyensúlyozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, és mit mikor használunk föl.
Záró kérdésként, ugye nagyon sok mindent most átbeszéltünk, de mennyire találkozik információ hiánnyal a mindennapokban?
Nem az információ hiánnyal találkozom, hanem az információ értelmezésének a problémájával. Tehát, hogy nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a jelölés. És ennek kapcsán beszéljünk még egy nagyon fontos kérdésről, ami hozzátartozik mind a fogyaszthatósági idő, mind a lejárati idő, tehát minőségmegőrzési idő kérdéséhez. Nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy ez a szám, amit ott látnak, az mit is jelent. Ugye tudni kell, hogy mióta az Unióhoz csatlakoztunk, azóta megfordultak a dátumok, tehát minden ilyen esetben először a nap áll, és utána a hónap, majd végül azt követi az év. És azon se lepődjünk meg, ha mondjuk évet nem látunk, csak napot meg hónapot, sőt, még néha azon sem kell meglepődni, ha csak azt látjuk, hogy minőségét megőrzi június. Ez is egy teljesen szabványos jelölés, de vigyázzunk arra, hogy a fogyaszthatóságot így kell jelölni, a minőségét megőrzi jelölések ugye lehetnek eltérőek, tehát ott lehet odaírni azt, hogy 2028 például. Ne tévesszük össze például a dátumokat, hogy melyik mit jelent. Ugye egy ideig még abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy ugye még az évet is össze tudjuk téveszteni a nappal, hiszen még ugye nem érkeztünk el 2032-höz, amikor ez már nem fog problémát okozni. De igazából ez a probléma, hogy az emberek nem tudják ezeket a jelöléseket értelmezni. Ugye erre volt nagyon jó a beszélgetésünk eleje, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fogyasztható, és mit jelent az, hogy minőségét megőrzi. De ha már látják, akkor tudni kell megfelelően értelmezni ezeket a jelöléseket is. Tudni kell, hogy a nap áll először, és azt követi például a hónap. Illetve még azt szoktam látni különböző fogyasztóknál, hogy hiába van ott az információ az élelmiszeren, ugye nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincs meg a megfelelő képzettség ahhoz. És most nem arra gondolok, hogy mindenkinek dietetikussá kellene válni, hanem arra, hogy milyen hasznos lenne, hogyha az általános iskolákban például egy pici élelmiszerbiztonságot is tanítanánk a fiataloknak. Pontosan az, hogy mit lehet elfogyasztani, meddig lehet elfogyasztani, mikor biztonságos, mikor nem biztonságos.
Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk a mai beszélgetésből is, és hát igazából az a legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra, és akkor nem lehet olyan nagy gond. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam, remélem, hogy hasznos dolgokkal gyarapodtak a hallgatók ennek révén, és valóban a figyelem, meg a megértés, és egy kicsit a kritikus szemlélet, ez mindig nagyon sokat jelenthet. A élelmiszerbiztonság terén, a tudatos táplálkozás terén és a fenntarthatóság terén egyaránt.
Köszönöm szépen. Pilling Robert, dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mesteroktatója volt ma a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.